Jó, akkor sziasztok! Mohácsi János vagyok, és én nemzetközi kapcsolatokért, projektekért és szövetségazonosításért felelős kollega vagyok. És hát szeretnék nektek kvázi egy viszonylag informálisan, de hát azért próbáltam azért szakmanyagokkal készülni, az EduRoomról és az EduID-ről egy kicsit beszélni, hogy jobban meg tudjátok érteni, illetve hogyha az ügyfélszolgálati tevékenység közben fölmerülnek kérdések, akkor azt jobban tudjátok érteni, esetleg tudjatok rá rögtön válaszolni az ügyfélnek, vagy hogyha arról van szó, akkor megfelelő irányba tudjátok továbbítani a kéréseket. Tehát ezekről fogok beszélni, tehát mit jelent az, hogy szövetségazonosítás? Picit a hátteréről szeretnék beszélni. Fogok beszélni az EduRoomról, EduID-ról. Mi az, amiről beszélünk? Tehát tipikusan mi az a problémahalmaz, amivel itt foglalkoznunk kell? Hát igazából az a problémánk, hogy szeretnénk hozzáférni különböző erőforrásokhoz. Ez tipikusan weben keresztül történik, de nem csak weben keresztül, és hát nagyon gyakran hát az a tapasztalatunk, hogy elfelejtettük a jelszavunkat, nincsen hozzáférésünk, stb. Tehát ilyen jó kis forbidden üzeneteket kapunk, a felhasználó úgy fog kinézni, tehát ilyen morgós lesz. És mindenféle egyéb problémáink lesznek, ezért mert nagyon sok fajta rendszerhez kell általában hozzáférni, ezért ott lehet látni a bal alsó sarokban egy tipikus működési módot, hogy a képernyőre kiragaszgatjuk a jelszavainkat, hogy ebben a rendszerben ez a jelszavunk, abban a rendszerben stb. Más, és tehát ez igazából a biztonságot nem túlságosan növeli, viszont a biztonság más szempontból akkor jó, hogyha minden rendszernek külön jelszava van. Ezért a leggyakoribb megoldás az erre a problémára, hogy gyakorlatilag a jelszavakat, azokat a jelszók kezelést, illetve a hozzáférés kezelést, azt külön választjuk a mindentől, és kvázi egyetlen jelszóval férünk hozzá az összes szolgáltatáshoz. Erről szól az, hogy kvázi egyfajta ilyen központosítás ezeknek az accountoknak. Viszont azt szeretnénk, hogy ezekhez a rendszerekhez nagyon gyakran, amiket működtetünk, külső felhasználó is hozzá tudjon férni. Tehát itt ezekről, ez az, amiről itt beszéltem tulajdonképpen az előző szlájdon, hogy egy alkalmazásonként külön jelszavak gyakran kell változtatni, sok jelszavunk van, tehát ezeknek a menedzselése, ez nem biztos, hogy annyira egyszerű. Egyébként hamarosan lesz egy új szabályzat a kifűben, a jelszó és azonosítás kezelési szabályzat. A vezetőitek már valószínűleg véleményezték az első változatát ennek a szabályzatnak. Ami egyébként sok szempontból nem teljesen erről szól, de az elvek tekintetében igen, tehát ott is lesz szó jelszókezelésről, hogyan kell a jelszavakat kezelni, tehát ezekről mind lesz szó. És ami nagyon gyakori probléma szokott lenni egyébként, és ami mentén szintén gondolkodni, hogy előfordul az, hogy bizonyos erőforrásokhoz hozzá lehet férni mondjuk a belső hálózatról, tehát be kell menni a belső hálózatra, hogyan lehet ilyen formában otthonról dolgozni, hát ezt most minden napjainkban ezt erősen tapasztaljuk, hogy otthonról dolgozunk, tehát szükséges az, hogy egy olyan megbízható, de azért könnyen használható rendszerünk legyen, amit tudunk használni. Egy kicsit ezt tovább gondolva, ezt a dolgot, az a legfontosabb, hogy a szövetségben együttműködő intézmények megbíznak egymásnak a felhasználó kezelésébe. Tehát van egy központi felhasználó kezelés minden intézményben, ez az egyik legfontosabb, hogy ott rendben kezelik a felhasználókat. Tehát ott az intézményben nem lesz olyan felhasználó, aki már nem tagja az adott intézménynek. Tehát valamilyen jogviszonyban van mindenképpen az intézménnyel. Ezekről a jogviszonyokról majd egy picit lehet látni, hogy lejjebb beszélek. És a szövetségazonosításban az a legfontosabb, hogy az intézmények elfogadják egymás felhasználóit azonosítottnak. Tehát őket igazából nem érdekli azt, hogy Kis Pistáról van szó, vagy Nagy Tamásról van szó, bocsánat, hogyha valakit néven szólítottam. Őket igazából az érdekli, hogy igen, van egy felhasználó, akit hozzá szeretnék engedni az én rendszeremhez. Pontosabban az is érdekelhet, hogy Kis Pistáról vagy Nagy Tamásról van szó, de leggyakrabban az érdekes, hogy én szeretnék hozzáférést biztosítani az én adatbázisomhoz, vagy az én rendszeremhez, mondjuk a műegyetemnek a hallgatóinak, vagy a SOTÉ-nek az oktatóinak, vagy valami. Tehát ilyen szempontok lehetnek nagyon gyakran az azonosítás során. Tehát gyakorlatilag a szövetség tagjai, ahogy mondtam, megbíznak egymásban, és tehát a nagyon gyakran ezt föderációnak is szokták hívni, és ahogy mondtam, tehát az intézmények saját maguknál van egy azonosítási pont, ami alkalmas a belső és külső azonosításra. Ilyen formában, hogyha mondjuk egy zárt körön belül vagyunk, és tegyük fel, hogy zárt körön belül vagyunk, tehát oktatásban szereplőket szeretnénk csak kiszolgálni, vagy a kutatásban szereplőket szeretnénk csak kiszolgálni, tehát nincsenek mondjuk ipari szereplők, vagy egyebek, akkor gyakorlatilag rábízhatjuk az azonosítást a partnereinkre, akik részt vesznek a szövetségben. Tehát nincsen szükség azonosításra a mi rendszereinkben, tehát nem kell a mi rendszereinkben a felhasználót azonosítani. Pontosabban lesz tudomásunk arról, hogy ő kicsoda, vagy nem biztos, hogy lesz, attól függ, hogy milyen szintű azonosításra van szükségünk, és a vendég felhasználókat ilyen formában rábízunk a partner intézményre. Ahogy mondtam, nagyon gyakran csak arra van szükség, hogy tanárdiák, stb. Tehát milyen viszonyban van az adott intézménnyel, tehát ezeket az információkra van szükség. Ez igazából ahhoz hasonló, mint amit mondjuk egy picit hasonló, mint az útlevél és a vízum. Nem tudom, hogy vízummal nem biztos, hogy nagyon sokan találkoztatok. Szerencsére nem kell most már nagyon sok országba vízum. Ez igazából az útlevél mellé még egy plusz igazolás, hogy te vagy te, és te megbízható vagy, és a előzetesen elriztek téged. Tehát igazából egy ilyen előzetes kontroll, ami igazából az adott országban való belépésnek, tehát mondjuk, hogyha valaki Amerikába ment, akkor nyilván találkozott ezzel a dologgal. Tehát itt igazából az útlevél fölmutatásával kvázi be tudunk lépni az adott országba, igazából semmi másra nincsen szükség. Tehát egy útlevél érvényessége tulajdonképpen az Európai Unióban, vagy igazából már a személyigazolványnak az érvényessége is elegendő ahhoz, hogy például az Európai Unióban menjünk bárhova. Ami nagyon fontos, hogy hát viszont ahhoz, hogy ez megbízhatóan működjön, ahhoz szükséges, hogy a szövetségnek a tagjai azok szabványosak legyenek, tehát egy nyelvet beszéljenek, tehát tudják azt, hogy mit jelent számukra az, hogy egy intézmény azt mondja egy felhasználójáról, hogy egy diák, és biztonságos legyen a kommunikáció, tehát itt mindenképpen, és erre majd fölhívom a figyelmet, lehet majd látni ebből a szempontból, hogy biztonságos legyen a kommunikáció, tehát mindenképpen valamilyen formában az anyaintézménnyel kell majd tudni beszélni, valamilyen csatornán egy jól meghatározott nyelven az azonosítás során. Nem tudom, hogy, bocsánat, nem mondtam, de hogyha valakinek kérdésem a menet közben nem voltam érthető a prezentáció során, akkor nyugodtan szóljatok belem, megpróbálom ott helyben elmagyarázni. Később is lehet persze kérdezni, tehát nem muszáj, de hogyha valakinek ott hirtelenjében fölmerül valamilyen kérdés, akkor nyugodtan szóljatok.
Köszönjük.
Jó, akkor menjünk tovább. Szövetség azonosításban vannak különböző szerepek, és erre, hogy csak hogy lehessen érteni, hogy miről beszélek, ezért próbálom itt egy picit elmondani. Vannak az azonosítási szolgáltatók, vagy ahol tulajdonképpen a felhasználó azonosításra kerül. Tehát ami nagyon fontos, hogy mindenféle megadja az azonosítás körülményeit és a felhasználó tulajdonságait. Tehát ezeket az információkat fogja visszaadni a felhasználóról, hogy melyik intézményben van, és hogy ő milyen típusú felhasználó, és milyen jogai vannak neki tulajdonképpen. És van egy másik, aki tulajdonképpen ezt használja, tehát amikor mi szolgáltatást nyújtunk, akkor igazából mi nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ott nálunk azonosítsa, van egy felhasználó, hanem ezeket az azonosítási körülményeket, attribútumokat szeretnénk feldolgozni, és ez alapján ellenőrizzük, és itt történik a jogosultság kezelése a dolgoknak a service provider oldalon, és van a harmadik szereplő, a felhasználó, aki tulajdonképpen igénybe veszi ezeket a szolgáltatásokat. És akkor itt a jobb oldali oszlopban igazából a szövetség azonosításnak az előnyeit próbáltam felsorolni, hogy gyakorlatilag mi az, ami ebből látható tulajdonképpen. A végfelhasználó számára igazából a szövetség azonosításnak az előnye az, hogy neki a munkamenet során kvázi egyszer kell azonosítani magát. Itt reggel láttam, hogy volt egy hibajegy, hogy az volt a kérés, hogy lehetőség szerint ne kelljen napközben újra azonosítani a valamelyik kötöknek magát, mert több mint 8 órán keresztül szeretné használni ezt a session-t. Ez nyilván egy konfigurációs kérdés. Ez részben az IDP oldalon konfigurációs kérdés, de az SP ettől eltűrjen is dönthet, tehát a szolgáltatásban is lehetnek session idők. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e, de az OTRS az viszonylag gyakran kéri a felhasználót arra, hogy ezt kvázi válassza ki újra az anyaintézményét, és az azonosításra nem annyira, de tehát ez viszonylag gyakori. Tehát mondom, a szolgáltatás oldalon is ezeket lehet szabályozni, hogy attól függ, hogy a szolgáltató milyen gyakran akarja ezeket ellenőrizni, tehát akar ezzel foglalkozni. A többivel most igazából nem foglalkoznék, és igazából áttérnénk arra a kétfajta szolgáltatásra, ami itt szövetségi alapon került megvalósításra. Az egyik az Eduroam. Miről beszélünk? Arról beszélek, hogy a felhasználók mobilok, tehát én itt most ott azt a kis laptopot, hogyha látjátok, hogy a laptoppal elkezd vándorolni valamilyen formában a felhasználó, és hát, hogy milyen formában tud kapcsolódni. Szeretne az iskolába kapcsolódni, elmegy máshova, egyetemen szeretne kapcsolódni, otthon szeretne kapcsolódni, és így tovább. Tehát sokfajta módon szeretne kapcsolódni a felhasználó, tehát igazából erre kell valamilyen megoldást létrehozni, és ez volt a célja az Eduroamnak, hogy szövetségi azonosítási alapon biztonságos, szabályozott hozzáférést biztosítson. Mi az Eduroam tulajdonképpen, hogyha így más oldalról közelítjük meg a dolgot? Az oktatás és kutatás számára létrehozott vezeték nélküli hozzáférési roaming konzorcium. Tehát tulajdonképpen, tehát miért mondom ezt a definíciót? Ez az újfajta definíció, a Worldwide, tehát a Wireless Broadband Alliance-nek a definíciója a tulajdonképpen, hogyha egy csoportosulás létrejön, akkor és ők egy közösséget alkotnak, akik közösen azonosítják a felhasználókat, akkor itt gyakorlatilag egy Wi-Fi roaming konzorcium jön létre, Azt lehet mondani, az Eduron volt az első ilyen Wi-Fi roaming konzorcium a világon, 2006-ban jött létre. Azóta elég sok minden történt. Ezt a technológiát és ötletet ezt átvették, és egyre nagyobb mértékben elkezdték használni, tehát vannak más ilyen szolgáltatói konzorciumok is. Például az Open Roaming konzorcium, ami mondjuk az, hogy körülbelül tavaly indult el, előtte egy évvel kezdődött el, és ennek az Eduronnak az ötlete alapján lett létrehozva. Tehát, hogyha valaki találkozik Open Roaminggal, akkor emlékezzen arra, hogy ez tulajdonképpen az Eduron ötlete alapján készült el. Mi a jellemzője? Tehát az, hogy ezennyi intézménynek teszi lehetővé, hogy a felhasználók hozzáférjenek a Wi-Fi hálózathoz. Tehát itt egyértelműen egy nagyon szűk felhasználási területről beszélünk, Wi-Fi hálózathoz való hozzáférés. Van olyan változata is, tehát az Eduron lehetővé teszi azt, hogy vezetékes hálózat esetében is ez működjön, tehát a technológia adott. Itt mi Magyarországon ezt nem használjuk. Angliában tudok róla, hogy használják ezt az Eduromot vezetékes hálózati hozzáférésnek az ellenőrzésére is. Ott tipikusan, ahol ezt használják, gyakorlatilag a kollégiumok, amelyeket működtetnek, hogy ott a felhasználó az ténylegesen csak azok tudják használni, akik jósultak, tehát akik az egyetemre járnak, vagy kollégiumokba járnak, tehát akik kollégiumi tagok, azok tudják használni a kollégiumnak a hálózatát. Tehát ilyen formában történik az azonosítása és ellenőrzése a felhasználóknak. Ami szintén jellemzője a Eduromnak, hogy lehetőség szerint egyszerűen használható, de erről egy picit azért beszélünk, mert nem minden esetben egyszerűen használható azért. Illetve az, hogy ingyenesen érhető a felhasználók számára. Ahogy mondtam, szövetség alapon működik, és szövetségeknek a tagjai tulajdonképpen egyfajta hierarchiában vannak szerveződve, tehát vannak nemzeti roamingért, vagy barangolásért felelősök. Magyarországon a KIFÜ a felelős ezért, és vannak a nemzeti szinten belül, akik az adott országot ki kell, hogy szolgálják, tehát nyilván a KIFÜ azáltal, hogy Magyarországért felelős, így az összes magyarországi Eduron tagot ki kell, hogy szolgálja. Mi az SP és mi az IDP ebben a technológiai felépítésben? Az SP az, aki hozzáférést biztosít az Eduron felhasználóknak a Wi-Fi infrastruktúráján keresztül. Tehát akik egy Wi-Fi hálózatot működtet, és szórja az Eduron SSID-t, és ő azt mondja, hogy na, akkor rajtam keresztül lehet Eduromozni, az az SP. És akiknek van saját felhasználói adatbázisuk, tehát akik tudják azonosítani a felhasználókat, az az IDP. Köznevelés esetében, és kitérnék egy picit, tehát hogy ugye, ilyen szempontból ez érdekes, ez komplexé válik, tehát viszonylag komplex rendszerek vannak a háttérben. Tehát a köznevelés esetében leggyakrabban, tehát van olyan köznevelési intézmény, ahol ez nem így van, a Wi-Fi hálózatot azt a KIFÜ üzemelteti egy menedzselt Wi-Fi szolgáltatásként, és ez igazából nagyon sok esetben el is különül attól, hogy tudjuk-e azonosítani a felhasználókat. Tehát ez hibakezelés szempontjából külön területhez tartozik, hogy a Wi-Fi oldalon van-e probléma, tehát az, hogy tud-e csatlakozni az access pointhoz, és majd mindjárt mutatom a következő ábrát, a következő oldalon ezt próbálom szemléltetni egy ábrán, hogy miről van itt tulajdonképpen szó. és vagy nem tud csatlakozni, és a másik oldal, ami szintén a kifibe van, az az azonosításnak a technikai része, viszont a felhasználókat azt az intézmény, vagy az intézmény rendszergazdája veszi föl az adatbázisba. Tehát itt, hogy valaki, tehát a dashboardban, amikor a felhasználók fölvételre kerülnek, azokat az intézmények tudják fölvenni. Nyilván mi is föl tudunk venni, segíteni a rendszergazdákat, de ez csak azért van, hogy segíteni tudjuk őket, de a tényleges feladat és tényleges tájékoztatás arról, hogy hogyan kell nekik használniuk a Wi-Fi-t, azt az intézményi szinten kell tulajdonképpen megcsinálni, tehát az intézménynek kell arról tájékoztatni, hogy az Edulom esetében mik a játékszabályok. Hogyan történik ez a működés, és itt próbáltam sematikusan felrajzolni néhány dolgot. Tehát ott lehet látni, hogy a laptopját bekapcsolja, de ez lehet, hogy igazából a mobiltelefon is. Az első és legfontosabb az, hogy itt lehet látni, hogy ott van az Authenticator nevű bigyóka, dobozka, ami maga az access point. Vagy lehet, ahogy mondtam, hogy a vezetékes esetben lehet egy switch is, tehát hogyha egy ilyen kollégiumi esetben gyakorlatilag egy vezetékkel csatlakozik a felhasználó a hálózathoz. Mi történik? A felhasználónak a gépe, a gépén elindul, nagyon sok műszó lesz, de nem muszáj őket megtanulni, hogy ki mivel beszélget. Tehát abban a szempontból az érdekes. Tehát az úgynevezett supplicant elindul, tehát, és beszél az autentikátorral, de lehet látni, itt, hogy tehát itt elindul, tehát elkezd csatlakozni, tehát és az access pointhoz már úgynevezett associated állapotba került, tehát csatlakozott állapotban van, de még semmiféle szolgáltatást nem tud igénybe venni, tehát van egy ilyen kontrollcsatorna, ami ki tudott épülni, a tényleges szolgáltatás, hogy hozzáférjen a hálózathoz, ez a vastagabb vonal próbálna definiálni. Tehát gyakorlatilag az autentikátorral beszél, és az autentikátor, tehát az access point, tehát ő az, aki a Wi-Fi-t szórja tulajdonképpen, és a háttérben van egy azonosítási szerver, ez a Trunet Radius IDP, vagy valami ilyesmire szokták hívni a műszaki kollégák, tehát az összes azonosítás, tehát, és ehhez kapcsolódik ilyen formában, és emögött ott van a felhasználói adatbázis. Tehát a felhasználói adatbázis az, ami azonosítja a felhasználókat. Abban az esetben, itt az első eset, arról van szó, hogy a felhasználó egy sülinetes felhasználó, mivel az összes iskolának egyetlen IDP-je van, technikai szempontból, nyilván ez redundancia és egyéb okok miatt ez 6 darab különböző eszközön van implementálva egyébként. Az access pointoknak a száma az pedig mennyi? 60 ezer körül van? Nem tudom pontosan, tehát elég sok access point van kint az iskolákban. Hát gyakorlatilag itt történik ennek a ellenőrzése, és hogyha egy sulinetes felhasználóról van szó, vagy diákhálós felhasználóról van szó, bocsánat, akkor itt helyben történik az azonosítás, és vissza tud szólni ez a szerver, ez az azonosítási szerver, hogy igen, jöhetsz. De nézzük egy kicsit komplexebben ezt a feladatot. Tegyük föl, hogy ez egy B egyetemen lévő felhasználó. A B egyetemen lévő felhasználónak a kérését ez az azonosítási szerver tudja, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni, ezért tovább küldi a központi rádiószerverre, amit a Kifi működtet, tehát a mi gerinchálózaton keresztül, tehát az a Kifi gerinchálózat akarja az a felül reprezentálni. Tovább küldjük a B intézményhez, az anya intézményéhez, mert gyakorlatilag a felhasználó megmondta, hogy ő ennél az anya intézménynél van. Ott elmegy, megnézi a felhasználó adatbázist, a felhasználó adatbázis visszamondja neki, hogy hát igen, van ilyen felhasználó, és jogosult, és erről tájékoztatja ugyanazon az útvonalon visszafele az összes szereplőt, és ennek hatására, ennek a tájékoztatásnak a hatására tulajdonképpen egy titkosított csatorna jön létre ebben a tájékoztatásban, az anyaintézmény és a felhasználónak a számítógépek között. Tehát itt az a lényeg, hogy mi az útvonal mentén, tehát akik mi üzemeltetjük most ezt az IDP-t, illetve ezt az access pointot, legfeljebb azt látjuk, hogy volt egy ilyen és ilyen nevű felhasználó, de hogy ő neki kvázi mi volt a jelszava, azt nem fogjuk látni, és tehát, mert azt csak az anyaintézményénél tudja tulajdonképpen beadni. Itt egy nagyon fontos szempont, hogy tényleg csak ott tudja beadni, tehát ne tudjon máshova bejelentkezni, erről majd egy picit fogok beszélni. Erről már beszéltem, hogy a köznevelés esetében a felhasználók menedzsment az intézményi rendszer gazdák által történik. Ami nagyon fontos ilyen szempontból, hogy mivel az intézménynél, tehát az anyaintézménynél történik mindig az azonosítás, tehát mielőtt bárki bárhova akarna menni roamingolni, tehát vagy barangolni a ZEDUROM hozzáférésével, célszerű az anyaintézményben kipróbálni. Tehát az egy nagyon kellemetlen helyzet, hogy gyakorlatilag elmegyek valahova, és ott kiderül, hogy hát nem működik, de otthon elfelejtettem ezt beállítani, és ott próbálom beállítani, mert ahogy mondtam, minden intézménynek saját beállításai vannak, tehát ő definiálja, hogy hívják a szerverét, a supplicantnek ezt ellenőriznie kell, hogy kivel beszél, tehát itt a szerver nevének az ellenőrzése, a tanúsítványainak az ellenőrzése, stb. Ezeknek a beállítása, ez mind-mind ott helyben sokkal egyszerűbb, hogyha ott helyben van, és a rendszergazda tudja segíteni a munkát. Itt összefoglaltam néhány gondolatot ezzel kapcsolatosan, tehát ahogy mondtam, hogy intézménynek vannak feladatai ezzel kapcsolatosan, tehát a felhasználó és jogosultságkezelés, felhasználó azonosítása, tehát hogyha ő kiosztja azt, hogy van egy A felhasználó, akkor azt ő neki tudnia kell, hogy ő kinek osztotta ki az A felhasználót. Tehát az nem lehetséges, hogy tehát az EduRoam szabályai szerint, hogy az intézmény azt mondja, hogy van egy tanár egy, és ezt a tanár egyet, ezt 10 darab tanár használja. Mert abban az esetben, és talán találkoztatok ügyféltámogatás kapcsán olyan kéréssel, bár nem biztos, hogy rendőrségi megkeresés, mondjuk meg, hogy ki volt az, aki ekkor és ekkor megpróbálta föltörni az FBI-nak a honlapját. Most mondtam egy rossz példát, de ahhoz, hogy ezt lehetséges lehessen, tehát vissza lehessen követni, ahhoz szükséges az, hogy amikor az azonosítás történik, ezt nem nézegetjük általában, tehát az incidenseket csak akkor kell kezelni, hogyha ténylegesen probléma van, de hogyha az jön ki, hogy a tanár egy volt az, aki elkövette ezt az eseményt az FBI-on, akkor kicsit nehéz lesz az intézményi rendszergazdának azt mondania, hogy hát nem tudom, ez a 10 tanár közül valaki. Nem biztos, hogy ők voltak egyébként, tehát nem arról beszélünk, hogy ők voltak, akik elkövették, de az is nehézséget okoz a rendszergazdának innentől kezdve, hogy beazonosítsa, hogy melyiknek a gépe van esetleg megfertőződve egy vírussal, ahonnan ömlik kifele mondjuk ez a támadás. Tehát ezért a rendszergazdának és saját magának is érdeke az, hogy ilyen formában be tudja azonosítani, hogy melyik gépről volt szó. Felhasználónak is vannak feladatai, tehát direkt azért, hogy ne keveredjen itt a jelszó meg egyéb információk. Azt szoktuk mondani, hogy a felhasználónak egy hozzáférési tokenje van, és erre vigyázz, tehát ezt nem adja oda másnak. Eszkosz kompatibilitás, tehát ez, ami egy kicsit neccesé tudja tenni a dolgokat. a megfelelő konfigurációt a köznevelés esetében megadtam, tehát van egy ilyen központi konfigurációs lehetőség, és ezt szoktuk reklámozni az intézmények számára, hogy hogyan konfigurálják a felhasználók a végpontjaikat. Itt van egy QR kód, ahol egyébként pont ugyanerre az URL-re fog egyébként mutatni. Tehát a köznevelés esetében, hogyha valaki erre rámutat, akkor a megfelelő telepítőkészlet azt a mobiljára le tud települni. Mivel kompatibilis ez a telepítő, tehát az, ami itt, azért mondom, hogy kicsit necces tud lenni. Tehát ez az Apple-nek a legmodernebb rendszereivel, mondjuk így, tehát nem kell annyira nyomni, tehát vissza tudunk menni egészen mondjuk iPhone iOS 4-ig. Az Android esetében Androidokkal is kompatibilis, egészen mondjuk a 4-es változattól fölfele, tehát az a Google Android 4-es változattól fölfele, előfordulnak még ennél régebbiek is, a Linux rendszerekkel és a Windows 7-től fölfele, tehát gyakorlatilag ezek mind kompatibilisek, amiket itt telepítő készleteket le tud tölteni a felhasználó saját magának. Föltettem egy Edulon térképet, nem tudom, Edulon kapcsán most így általában technikai oldalról van-e kérdés esetleg, hogy mi volt nem érthető esetleg? Hogyha nincsen, akkor szaladjunk át a EduID-ra. Nos, a Samuel, tehát vagy EduID, vagy Samuel Föderáció, hogyan néz ki? Tehát itt egy picit, megint egy kicsit általánosságokból indulnék először. Mi itt Magyarországon egy úgynevezett teljes hálós föderációt működtetünk, ahol gyakorlatilag az IDP-k és az SP-k azok tetszőlegesen tudnak beszélgetni egymással. Ez az ábra próbálja ezt így definiálni, hogy vannak ezek a nagyobb gömbőcök, amelyeken belül van általában egy darab azonosítási szervezet, ahol a felhasználónak az adatbázisa van, és itt vannak a szolgáltatások, és vannak olyan szolgáltatások, akiknél működik egy ilyen discovery service, ami arra szolgál, hogy a többieket viszonylag egyszerűen meg lehessen találni. Tehát miről van itt tulajdonképpen szó? Arról van szó, hogy az azonosítási szervezetek és az SP-k, akik itt szerteszélyen elosztva vannak, ezeknek van egy nagy központi nyilvántartása. És ezt a nagy központi nyilvántartást működteti a KIFÜ tulajdonképpen, hogy kik azok, akik a föderációnak tagjai, tehát kik azok, akik működtetnek ilyen szolgáltatásokat, kik azok, akik működtetnek azonosítási szervezeteket, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a kis fehér lapocska, ez a metaadattár, amit mi működtetünk, és ennek a validságáról biztosítjuk az összes föderáció résztvevőit. Milyen szerepek vannak itt az IDP, ahogy mondtam, tehát azonosítja a felhasználót, az SP, aki különböző szolgáltatásokat nyújt. Nézzük meg, hogy ez gyakorlatban mit jelent, és itt megpróbáltam a Samuel azonosítási flow-nak egy egyszerűsített változatát leírni. Tehát itt van középen a felhasználó tulajdonképpen, tehát a felhasználó ezt a böngészőt jelenti, mert igazából a Samuel a böngésző alapú azonosítást támogatja leginkább. Mit szeretne a felhasználó? Szeretne igénybe venni valamilyen szolgáltatást, tehát ő elmegy mondjuk a videotorium.hu-ra, és szeretne bejelentkezni. Mi történik? A felhasználónak földobják azt a lehetőséget, és azt mondja, hogy EduID-val szeretne bejelentkezni. Most a videotorium ebből a szempontból kicsit komplexebb, mert a többfajta bejelentkezés is támogatunk. Hogyha EduID-val edugénnel szeretne bejelentkezni, én majd mindjárt beszélek róla, hogy mi az edugén, akkor először is a felhasználónak ki kell választani azt, hogy ő melyik intézményhez tartozik. Tehát ki az ő anya intézménye, és ehhez ez az alkalmazás eldobja őt a Discovery Service-hez, ahol ki tudja választani az anya intézményét. Az anya intézménytől megkapja azt a visszajelzést, hogy tehát itt történik egy ilyen, a Discovery belül egy választás, a Discovery Service-nél visszaküldik a szolgáltatáshoz, és a szolgáltatás dobja vissza ahhoz, hogy kinél kell magát azonosítania. Tehát ez itt a háttérben automatikusan lejátszódik, amikor kiválasztjuk az azonosítási szervezetet. Tehát itt ez a hármas és tehát ez a kettes, hármas, négyes tulajdonképpen. Tehát a kettes az, amikor kiválasztjuk a hármas, és utána automatikusan idejövünk az anyaintézménynek az azonosítási szervezetére. Tehát lehet látni, hogy minden esetben az azonosítás az anyaintézménynél történik. Tehát itt történik egy autentikációs kérés, itt a felhasználó begépeli a jelszavát, vagy van rá lehetőség, hogy tokenes azonosítás történjen, tehát tokennel azonosítja magát, ez a hatos lépés, és az anyaintézmény egy ilyen aláírt biztosítékot küld tulajdonképpen, úgy hívják, hogy assertion, küld a szervezetnek, aki nyújtja a szolgáltatást, hogy igen, ő az én felhasználom, azonosította magát, nyilván akkor küld ilyet, hogyha sikerült, tehát, és hogy különböző attribútumokat küld a felhasználóról, hogy ő milyen viszonyban van például, vagy ő tagjai valamilyen csoportnak, és így tovább, és így tovább. Tehát azért mondom, hogy egyszerűsített, mert ebben egy csomó minden egyébként benne van, tehát van olyan, lehet egy olyan lehetőség, és akkor lehet, hogy visszamegyünk egy ábrát. Tehát lehet olyan elem ezen az ábrán, amit itt direkt nem tettem föl, egy úgynevezett attribútum autoritás, ami pluszban az azonosítás után a felhasználónak még további attribútumokat ad hozzá, és ezáltal tud a felhasználó hozzáférni ezekhez az erőforrásokhoz. Ez itt Magyarországon a Hexának nevezett csodadoboz tulajdonképpen, ami ilyen virtuális csoportoknak a létrehozását teszi lehetővé. Ahogy mondtam, Samu szabványra épül, és ahogy mondtam, itt sokkal pontosabb szabályozásra van lehetőség, mint az Eduroam esetében. Az Eduroam esetében lehetett látni, hogy gyakorlatilag csak arról van szó, hogy igen, be tud lépni, nem tud belépni. Ennél kicsit azért komplexebb, tehát arra is van lehetőség, hogy megmondjuk, hogy melyik csoportba tartozik, de ez nyilván ennek a relevanciája csak a helyi esetben érdekes, amikor roamingol valaki, akkor arra vonatkozólag nincsen külön csoportszabályozás. Tehát itt a viszonyokról, a viszony az, hogy tanár, diák, stb., vagy öreg diák, tehát például ilyen viszony is definiálva van, vagy egy könyvtártag, tehát ilyen, tehát a könyvtárban beiratkozott tagról beszélünk, tehát ilyen viszonyok mind definiálva vannak az EduID-nek a szabályzatában. Vagy, ahogy mondtam, hogy úgynevezett entitlement-je van neki, ami azt jelenti, hogy igen, ő neki van egy jogosultsága, hogy ő hozzáférjen ennek és ennek a virtuális csoportnak, ennek és ennek a, tehát azon belül pedig egy bizonyos szolgáltatáshoz. Tehát a Hexa esetében pontosan ez történik, amikor ilyen entitlement-eket definiálunk. Milyen szolgáltatások vannak, amelyek használják az EduID? Tehát itt is, ahogy mondtam, itt a single sign-on a legfontosabb, hogy ne kelljen egyáltalán, csak hogy egyszer kelljen bejelentkezni. Itt lehet, hogy még egyszer visszamegyek. Tehát ami fontos, hogy ez az azonosítás, ez minden esetben megtörténik, amikor hozzáférünk ehhez az erőforráshoz, de abban az esetben, tehát hogyha egy másik erőforráshoz elmegyünk, ami szintén EduID-val azonosított, és védett, akkor is lejátszódik ez a flow, csak ez a háttérben játszódik le. Tehát ezért előfordulhat, hogy kicsit, mintha hosszabb ideig tartana a belépés egy másik EduID-s rendszerbe, hogyha lassú valamiért a hálózat, akkor azért nyilván ennek a hét üzenetváltásnak azért van ideje. Akkor visszatérve a szolgáltatásokra, tehát milyen alkalmazások vannak? Tehát van egy olyan alkalmazásunk, amit úgy hívnak, hogy FileSender, ami arra alkalmas, hogy nagy mennyiségű nagyméretű fájlokat, tehát nagyméretű fájlokat küldjünk. Közoktatásban van ez a BoxEduHu, ami a közoktatási szakképzési tananyagtárnak nevezett rendszer. Van egy szavazórendszerünk, amit szintén tudunk alkalmazni, és nagyon sok belső rendszerünk ezt használja, tehát az OTRS például ezt használja, az IR ezt használja, a Videotórium ezt használja, tehát nagyon sok rendszerünk gyakorlatilag ezzel az azonosítással történik, tehát a workflow-en ezzel mondjuk kevesebbet találkoztok, tehát ezek mind ezeket használják, ezeket a rendszereket. És nyilván vannak olyan rendszereink, amelyek mondjuk speciálisan a kutatók számára készültek, tehát mondjuk a HPC portál, ahol be tudnak jobokat küldeni, tehát ilyen számítási feladatokat küldeni, tehát ezek mind ilyen formában történik az azonosítás. Nyilván vannak nem csak belső szolgáltatásaink, amiket mi működtetünk, hanem lehetnek külső szolgáltatások is. Például a Moodle lehet egy ilyen külső szolgáltatás, illetve nekünk is van saját Moodle-os belső szolgáltatásunk, ami szintén erre épül, de ami ténylegesen külső, az a különböző online könyvtári szolgáltatások. A felhasználó azonosítása EduID-val történik, tehát például az akadémiai kiadó Magyarországon a könyvei az EduID azonosítással érhetőek el. Nyilván mi az azonosításért vagyunk felelősek. Azért nem vagyunk felelősek, és emiatt egyébként a kifű általában nem is fér hozzá, hogy ezekhez az akadémiai kiadó könyvekhez, ahhoz elő kell fizetni az adott intézménynél. Tehát az akadémiai kiadó azt nézi, hogy igen, van előfizetése mondjuk a műegyetemnek, nincs előfizetése mondjuk a kifűnek, vagy mondjuk az ELTE-nek. Hanem, és ez alapján eldönti, hogy igen, őt igazából nem érdekli az abba a szent minitumba, amikor a felhasználó hozzá szeretne férni a magyar-német nagyszótárhoz, hogy most akkor a Kis Pista vagy Nagy Tamás volt, aki hozzá szeretett volna férni, ő azt szeretné tudni, hogy igen, volt egy hozzáférés a műegyetemről. És körülbelül ennyi. Tehát ő ez alapján dönti el, hogy jogosult vagy nem jogosult. Tehát itt mondom, hogy intézmény előfizetés, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezért az intézményeknek saját maguknak kell erről gondoskodni. Pontosabban, hogyha valaki találkozik ezzel a műszerrel, hogy EIS, amit egyébként az MTA könyvtára működtet, még van MTA könyvtár, tehát ott gyakorlatilag ezeket az igényeket közösen kezelik, és közösen fizetnek elő, és így kedvező árat tudnak elérni a különböző ilyen kiadók vállalatoknál ezekre az adatbázisokhoz, a hozzáférés esetében. Nyilván lehetnek különböző projekt együttműködések, tehát például mi is ilyet használunk mondjuk a Drive esetében, tehát hogyha valaki használja itt Magyarországon, vagy a kifűn belül a Drive-ot, akkor az pontosan erre van létrehozva, hogy a projekt együttműködésekre lehessen ott könyvtárakat létrehozni, és abba ott megosztani dolgokat. És hát nyilván lehetnek itt mindenféle kereskedelmi és vagy non-profit szolgáltatók is, amelyekről beszélhetünk. Tehát én igazából itt kérdés volt, ha jól emlékszem, az, hogy beszéljünk arról, hogy akkor vagy beszéljek arról, hogy milyen szolgáltatások érhetők el. Hát azt mondanám, hogy nagyon nehéz megmondani, tehát és akkor most beszélek egy picit az edugénről nem beszéltem idáig. az EduID az nem önmagában való, az EduID, vagy nagyon gyakran úgy is szoktuk hívni, hogy EduID.hu, az a Magyarországi Szövetségi Azonosításról szól, tehát az oktatási, kutatási szféra azonosításáról szól, de hát ez nemzetközi kompatibilis, tehát nekünk az a feladatunk, hogy nemzetközi irányban is a kompatibilitást biztosítsuk, és ez meg is van, és azáltal, hogy mi az Edugén Szövetségnek a tagjai vagyunk, ezáltal az összes felhasználó, aki Magyarországon ebben a szövetség azonosításban benne van, azok abban az adatbázisban, egy központi adatbázisban több mint 6000 ilyen szolgáltatás érhető el. Csak egy picit térjünk ki arra, hogy hogyan néz ki jelen pillanatban a menedzselt IVP szolgáltatás, a szintén itt köznevelés, hogy hogyan van ez összekapcsolva a világgal. Tehát itt próbáltam ezt az ábrát összerakni, tehát ami nagyon fontos, hogy itt van egy központi nagy adatbázisunk, tehát itt lehetett látni, hogy mindenütt van egy IVP, és mögötte egy felhasználó adatbázis, akár EduID, akár EduRoam-ról beszélünk. Tehát itt van egy menedzselt IVP szolgáltatásunk a közoktatás részére jelen pillanatban, ami remélhetőleg előbb-utóbb más felhasználók számára is elérhető lesz, tehát hogyha egy olyan intézmény van, aki saját maga nem tud ilyet működtetni, akkor nyilván a kifű, ő helyette ezt tudja működtetni a technikai részét. Azt viszont biztos, hogy nem tudja vállalni azt, hogy a felhasználókat karbantartsa. Tehát a felhasználók adatbázisnak a karbantartása az mindenképpen az intézményre fog, az is, jelen pillanatban iskolai rendszergazdára fog hárulni. Tehát itt van ez a központ adatbázis, amiben ott vannak a felhasználók, ez tipikusan egyébként a dashboardon tudja menedzselni a iskolai rendszergazda, és a háttérben adatok a részben, az IR-ben részben a felhasználó adatbázis, ami mondjuk tegyük föl, hogy az IR részének tekintjük, abban vannak nyilvántartva. Ami most, és ezek alapján a menedzselt IDP alapján vannak szolgáltatásaink, amelyeket tudunk nyújtani ezen adatbázisra építve. Tehát tudunk nyújtani EduID szolgáltatást, tehát van egy diákháló EduID IDP-nk, ami segítségével a felhasználók EduID képesen tudnak dolgozni. És itt vannak felsorolva a szolgáltatások, amelyekről beszéltem, és egy csomó minden elérhető. Erre az adatbázisra épül rá az EduRoam szolgáltatás, erre az adatbázisra épül rá a levelezés szolgáltatás, erre épülhet rá az e-learning rendszer, aminek a fejlesztése állítólag a csőbe van. És itt van egy olyan része az ábrának, amiről hát mondjuk azt, hogy most kezdtünk el beszélni, illetve nem csak most, hát kicsit korábban, arról van szó, hogy vannak másfajta azonosítási rendszerek is az oktatás körében, elsősorban a közoktatás körében. Az egyik ilyen a Kréta. A Kréta rendszerben is van egy csomó felhasználó, és igazából mi azt szeretnénk, hogy a Kréta felhasználói, a felhasználó saját magának a kérésére, vagy az ő általa, tehát a felhasználó elindítja azt a folyamatot, hogy ő a Kréta adatai alapján kvázi nálunk létrejöjjön, mint felhasználó az adott intézménynél. Tehát erre lesz lehetősége hamarosan a felhasználóknak. Tehát hogyha fogtok hallani arról, hogy Krétával regisztrált felhasználó, akkor erről beszélünk. Elkezdtünk beszélni arról, hogy az OH-val valami hasonló történjen. Nyilván arra is volna lehetőség, hogy egy tetszőleges külső azonosítási szolgáltatást figyelembe vegyünk. Itt most én a Twitter tettem oda, bár pont a Twitter az, ami legkevésbé, vagy nem tudom, mennyire elterjedt Magyarországon, a Facebook az, ami nagyon elterjedt. Nyilván tudnánk felhasználót létrehozni, de mivel nem tudjuk a Facebookos felhasználóról eldönteni azt, hogy ő tulajdonképpen tanárdiák, vagy egyáltalán semmilyen ilyen információnk nincsen, tehát hogyha volna egy ilyen regisztrációs lehetőség, akkor igazából számára kvázi legfeljebb azon kívül, hogy nyilván tartjuk, amit engedett, hogy a Twittertől átvegyünk információkat, azon kívül semmi más nem tudunk nyújtani, legfeljebb nálunk is van egy accountja. Tehát igazából mondjuk ennek nem sok értelme volna, akkor lehet ennek értelme, hogyha mivel az EduID az egy, ahogy mondtam, univerzális rendszer ilyen szempontból, akkor lehet értelme, hogyha különböző rendszerek között kell neki mozognia, és már nem diák, vagy nyújtunk egy olyan szolgáltatást, ami itt lent van mondjuk, és nem látszódik, hogy például nyilván tartjuk azt, hogy neki milyen tanulmányi előmenetele volt az A általános iskolába, a B gimnáziumba és a C egyetemen. És erről mi tudunk egy hiteles információt nyújtani, mert nálunk központilag az élethosszig tartó tanulás támogató rendszerünk során, tehát ez egy potenciálisan új szolgáltatás lehetne, ez lehetne egy olyan szolgáltatás, ami érdekes lehet a felhasználó számára, hogy igen, meg tudja mutatni, hogy neki volt egy ilyen meg ilyen egyetemen elvégzett kurzusa, vagy ennél sokkal egyszerűbb dolog is lehet, tehát hogy elvégzett egy tanfolyamot, hogyha a tanfolyamról ő kap egy megfelelő tanúsítványt, akkor az bekerülhetne az oklevéltárba tulajdonképpen. Tehát itt ilyesmi lehetőségek vannak, ami egy élethosszig tartó tanulást tud támogatni. Vannak-e kérdések? Nyilván vannak kérdések, mert mindjárt elő is veszem, amiket előzetesen küldtél nekem Virág. Na vajon hova tettem?
Nekem egy felmerült itt közben, mert lehet, hogy rosszul értettem már korábban, hogy ezek szerint a menedzser és az egyetemi, vagy kutató, tehát hogy a klasszik EduroMeduID szolgáltatásnak az adatbázisa, felhasználó adatbázisa az egy és ugyanaz.
Nem, nem. A menedzselt IDP-ben azt csak a köznevelés számára biztosítjuk. De hogyha menedzselt az IDP, akkor tudunk neki élethosszig tartó tanulást biztosítani. De ezt a szolgáltatást köznevelés számára biztosítjuk jelen pillanatban. Tehát az egyetemek, kutatóintézetek, akik működtetnek saját azonosítási szolgáltatást, azoknak a felhasználói azok nem nálunk vannak, de hogyha szeretnének egy menedzser élethosszig tartó tanulást támogató IDP-be belépni a felhasználóik, akkor igen, tudunk ilyet csinálni.
Nem erre gondoltam, hanem hogy vegyük akkor, hogy csak a menedzsert EduID Edurom esetében.
Igen.
Két szolgáltatás, vagy mind a két azonosítási szolgáltatás ugyanazt az adatbázist, felhasználói adatbázist használja.
Igen. Igen.
És ez a másik, ha egy egyetemnek mondjuk mind a kettője van, Eduromja is, meg EduID-je is, akkor is ott is ugyanazt a
hát erre igazából az egyetem és a kutatóintézet tudna mondani. Valószínűleg igen, tehát az a lényeg, hogy más és másfajta protokoll beszél a két rendszer. Tehát az adatbázis a felhasználó, tehát hogyha mondjuk bután fogalmazunk, akkor mondhatjuk, hogy az, hogy kik vannak benne, az ugyanaz. Az, hogy ezt milyen formában küldjük el, tehát ez papír, tehát most szintén bután fogalmazva, hogy egy papír alapon történik, vagy milyen módon van becsomagolva, hogy levélben, vagy telexen, vagy valami másfajta módon. Arról szól tulajdonképpen az EduID, illetve az Edurom. Tehát az Edurom esetében rádiusz üzenetekkel történik ez az azonosítás, egész pontosan egy úgynevezett Extensible Authentication protokollal, míg az EduID esetében úgynevezett SAML üzenetek segítségével. De ugyanazt a táblázatot nézegeti tulajdonképpen.
Tehát mondjuk, ha egy közoktatási intézmény esetében regisztráljuk neki, mit tudom én, 2020. december 1-én, hogy te mától használhatod az EduRoam-ot, és elkezd fölépíteni mondjuk egy éven keresztül, és csak EduRoam-ot használ az elején egy adatbázist, akkor ha egy év múlva bekapcsoljuk neki az EduID-t, akkor azt az adatbázist ő már az EduID-ra is.
Ennél egyszerűbb, mert az EduRoam és az EduID az gyakorlatilag... Mondjuk azt, hogy végre valahára pár hónapja egyszerre kerül bekapcsolásra. Legalábbis én úgy tudom, hogy a Lánfalusi Feriék és egyszerre kapcsolják most már be. Tehát a közoktatás esetében ez volt a cél, hogy ez egyszer, egységes legyen. Annál is inkább, mert az intézmény egy egységes szerződést ír alá, ami az EduRoam-ról és az EduID-ről is egyszerre szól.
Oké, köszi. Így már értem.
Esetleg további kérdés. Mennyire voltam unalmas?
Szerintem csak emésztenek.
Jó, hát ilyen ebédidőben kicsit, igen, tehát emészteni kell. Jó, tehát itt előzetesen voltak kérdések, hogy általánosabban mi az EduRoam, EduID, mire találták ki. Hát remélem erre választ tudtam adni. Arra, hogy mire jó az ügyfélnek, erre is remélem, hogy tudtam választ adni. Mi a szerepe a kifinek a szolgáltatásban? Tehát itt ezt is megpróbáltam megválaszolni, tehát amikor szövetségi tagokról beszélünk, és nem beszéltem az EduID esetében arról, hogy kétfajta csatlakozás lehetőség van, EduRoam esetében csak egyfajta csatlakozási lehetőség van. EduRoam esetében, hogyha valaki csatlakozik itt Magyarországon, akkor az csak is kizárólag úgy működhet, hogy ő egyszerre azonosítja a felhasználókat, és egyben ő a saját kampuszán Wi-Fi-t biztosít. Ettől nyilván a közoktatás esetében eltérünk, mert ahogy mondtam, ott a Wi-Fi hálózatot a Kifi üzemelteti, a technikai rendszert, amiben a felhasználók kezelve vannak és azonosítva vannak, szintén a Kifi üzemelteti, viszont az adatokat a felhasználó kezeli, tehát itt gyakorlatilag nincsen elválasztva ez a dolog. Amikor viszont a EduID esetében kétfajta csatlakozási lehetőség van, vagy tagként csatlakozik valaki, hogyha valaki tagként csatlakozik, akkor ő tud felhasználókat azonosítani. Tehát ő nála lehetnek felhasználók. Tehát ez tipikusan az oktatási, kutatási, közgyűjteményi felhasználókról beszélünk. De ahogy mondtam, tehát lehetnek itt kereskedelmi szolgáltatók is. Nyilván azt viszont nem szeretnénk, hogy a kereskedelmi szolgáltatók igénybe tudják venni az egyetemi szolgáltatásokat. Pontosabban arra egy másfajta metódus van, tehát erre nyilván vannak dolgok, de itt tipikusan oktatás és kutatás kiszolgáló szolgáltatásokról beszélünk, tehát akik ilyen szereppel vesznek részt. Az volt a kérdés, hogy mit adunk az ügyfélnek pontosan, tehát igazából azt mondanám, hogy amikor hagyományos szövetséghez kapcsolódnak a felhasználók, akkor azt adjuk, hogy ők tagjai lehetnek egy nemzetközi rendszernek. Akár EduRoam, akár EduID esetében ők tagjai lehetnek egy nemzetközi azonosítási és jogosultságkezelési rendszernek. Tehát, és ezért mi fizikai eszközt igazából nem is adunk, hanem ők azáltal, hogy szeretnének csatlakozni, nyilván, ahogy mondtam, minden szövetségnek van egy csomó szabálya, tehát vannak szabályzatok, amiket nekik be kell tartaniuk, ezért ők szerződést is kötnek erre vonatkozólag, tehát szerződéskötés van, és van egy csomó technikai dolog, amit szintén meg kell lépniük, hogy legyen felhasználó adatbázisuk, ezt az IDP-n keresztül szolgálják ki, stb. Stb. Tehát ezeket neki mind meg kell csinálnia. Tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy amikor jelentkezik egy intézmény, hogy ő szeretne csatlakozni, akkor arra van szükség, hogy technikailag megtörténjen a dolog, de ezzel párhuzamosan szükség van arra is, hogy megtörténjen adminisztratívan is. Tehát adminisztratívan neki alá kell írni a szerződéseket. Tehát ez a kettő dolog, ez párhuzamosan halad, tehát a technikai csatlakozást és az adminisztratív csatlakozást is meg kell tenni, és akkor tud igazából csatlakozni, hogyha mind a kettő megvan. Tehát ezért egy kicsit komplexebb ilyen szempontból. Amikor köznevelésről vagy menedzselt IDP-ről van szó, akkor sem adunk egészen pontosan fizikai eszközt, mert a menedzselt IDP, az én világomban van, ez elválik attól, hogy ott wifi-t telepítettünk. Tehát menedzselt IDP-je van egy felhasználónak, attól mi nem fogunk neki wifi-t telepíteni a telephelyén. Azért telepítünk wifi-t, mert az volt a feladat, hogy biztosítsunk wifi ellátást adott intézménybe. Tehát amikor egy menedzselt IDP szolgáltatásról beszélünk, akkor gyakorlatilag a felhasználónak kvázi létrehozunk egy a dashboardon egy feladatot, ahol a felhasználói tudja menedzselni. És hogyha föl kell venni az IR-be az intézményt, akkor föl kell venni az intézményt. Következő, hogy van-e társszolgáltató bevonva a folyamatba. Hát azt mondanám, hogy amikor szövetségazonosításról beszélünk, tehát Edurom tekintetében, gyakorlatilag csak partnere, csak társszolgáltatók vannak. Ugyanis nem mi, tehát mi igazából a központi routingot és központi adatbázist biztosítjuk. De a tényleges szolgáltatást, tehát a felhasználók az azonosítását, illetve a szolgáltatások nyújtását csak ők tudják biztosítani, akik tagjai lesznek ennek a szövetségnek. Tehát, tehát lehet, hogy az UTF-nél ez nem teljesen oké, de gyakorlatilag minden esetben partnereink vannak, vagy tagjaink vannak, akik ténylegesen a végfelhasználó számára nyújtják a szolgáltatást. Tehát mi eszközök vagyunk arra, hogy ez megtörténhessen. Menedzsert és sima EduID-ú Edurom között, ezt remélem megpróbáltam, mert eléggé részletesen elmondtam. Mire van szükség az aktiváláshoz? Hát műszakilag EduID és Edurom esetében, hát ahogy mondtam, tehát létre kell hozni azokat az azonosítási szervereket tulajdonképpen. A menedzsert esetében igazából ez egy konfigurációs kérdés. Tehát különösebben, tehát a műszaki rész, az nagy része az intézménynél van, amikor ilyen szövetségazonosításhoz csatlakozik. Nekünk igazából, amikor ő elkészült, akkor ellenőrizni kell, hogy igen, ténylegesen az előírt szabályok szerint konfigurálta be az azonosítási szervereit. És gyakorlatilag, amikor ez megtörténik, akkor betesszük a központi adatbázisba ezeket a paramétereket, és ennek megfelelően fog működni. Tehát kvázi az aktiválás az úgy történik, hogy a megfelelő rendszereknek a konfigurációja módosul, illetve bekerül az adatbázisba ez az információ. Van-e élő szolgáltatás esetén módosítási feladat? Igen, előfordulhat. Nyilván előfordulhat az, hogy a szolgáltatásnak a paraméterei megváltoznak. Tehát például megváltozik az intézménynek a neve. Tehát mondjuk nem biztos, hogy azt szeretné az intézmény látni, hogy az van kiírva például, hogy NIF intézet, amikor már kifűnek hívják. Most mondtam egy példát, ami bennünket érintett. Tehát azt kell kérni, hogy kormányzati informatikai fejlesztési ügynökség. Tehát ilyen paramétereknek a megváltoztatása igenis feladat, és ezek olyan módosítási feladatok, amelyek a műszaki rendszereket érintik, de nyilván a nyilvántartásokban is ennek keresztül kell mennie. Tehát, hogyha az intézmény neve változik, akkor egyértelmű, hogy változtatni kell ezeket az adatbázisokat. Ugyanígy, hogyha az azonosítási vagy kiszolgáló szervereknek az IP címe megváltozik, vagy a neve megváltozik, vagy más szerverek lesznek helyette, tehát akkor mind ezek mind módosítási feladatok. Nyilván olyan is van, hogy megszüntetés, tehát ez a következő kérdés. Nyilván kell megszüntetni a szolgáltatást, nyilván kell megszüntetni a szolgáltatást, hogyha lemondja az intézmény, tehát hogyha nincsen szüksége tovább az eduromra, akkor megszüntetjük. Meg kell szüntetni, mikor kell megszüntetni tulajdonképpen a szolgáltatást, hogyha már semmilyen módon, tehát hogy teljes egészen megszűnik egy intézmény. Például most legutóbb volt egy ilyen megszűnés, ami kevésbé érinti ezt a dolgot, tehát mondjuk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a Pilis Csabai telephelye megszűnik, ettől még nem fog megszűnni az Edurom és az Edu ID szolgáltatás náluk, mert csak a telephelye szűnt meg. Hogyha megszűnne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, amit mondjuk kétleg, hogy valahogy is, tehát hogy megszűnne a közeljövőben, akkor meg kell szüntetni a szolgáltatást. Nyilván akkor is meg kell szüntetni a szolgáltatást, és ez egy másik eset, erre idáig nem kellett sort keríteni, hogyha nem megfelelően van működtetve a szolgáltatást, hogyha megsértik a szabályzatot. De erről nyilván az ügyféltámogatás nem fog tudni, erről a műszaki terület fog tudni, hogy jönnek a bejelentések sorozatosan, hogy hát nem úgy működik, nem azt csinálja, ami le van írva, akkor nyilván nekünk föl kell vennünk a kapcsolatot az ottani intézménynek az üzemeltetőjével, hogy akkor mi történik itt, és hogy próbálják meg elhárítani a problémát. Milyen lépései vannak a Edurom EduID szolgáltatás aktiválásának? Hát ezt hát nem, ennél részletesebben, tehát nem tudom, hogy elég részletes voltam-e igazából az a kérdés, tehát hogy ennél még részletesebben kéne elmondanom, vagy mert tehát az, hogy ahogy mondtam, tehát ők elkészítenek valamit, de nyilván ahhoz, hogy el tudjanak készíteni valamit, ahhoz nekik információra van szükségük. Amikor elkészültek vele, akkor nekünk ellenőriznünk kell, és amikor elkészült, akkor tudjuk aktiválni a megfelelő adatbázisban ezeket a dolgokat. Tehát körülbelül ez az, amit el tudok mondani, hogy körülbelül így történik a dolog. Ezek után még van egy olyan, az Edurom esetében van még egy további lépés, van egy központi monitorozása jelen pillanatban az intézmények számára, hogy lássák azt, hogy mi látjuk-e őket a rendszerbe, és ehhez egy teszt felhasználót szoktunk tőlük kérni, amit folyamatosan használunk arra, hogy monitorozzuk, és hogyha azt látjuk központilag, hogy nem elérhetőek a rendszereik, akkor értesítést küldünk nekik. Következő kérdés. Van-e különbség azon Edurom és EduID között, amit itthon elérhetünk, és akközött, ami a világ bármely másik pontján? Gyakorlatilag az Edurom esetében alapvetően nem szabad nagy különbség legyen. Ami mégis előfordulhat, és ez az, ami nincsen jelen pillanatban annyira erősen kikényszerítve, hogy ténylegesen milyen szolgáltatást kap a felhasználó, amikor barangol vagy roamingol. Tehát az adott intézménynek a saját helyi szabályzata az, ami megmondja azt, hogy egy ilyen Edurom hozzáféréssel mit tud csinálni. Ami követelmény, és ez szintén az Edurom Szövetségnek a dokumentációban le van írva, hogy képes legyen e-mailt küldeni, HTTPS-en kommunikálni, és VPN kapcsolatokat kiépíteni. Tehát levelezni, webet böngészni, és VPN kapcsolatot kiépíteni, hogyha arról van szó. Ezen túlmenőleg nem biztos, hogy másfajta szolgáltatásoknak kell működniük, tehát például nem tudom, hogy hányan használjátok a remote desktopnak a lehetőségét, de a remote desktopnak például nem biztos, hogy működnie kell. Ha csak nem, előtte a felhasználó egy VPN-t elindított, és a VPN-en keresztül nyilván akkor már fog működni. Tehát én ezt tudom mondani ezzel kapcsolatosan. EduID esetében pedig nincsen különbség, tehát ott gyakorlatilag egy és ugyanaz a szolgáltatás mindenütt. Nem tudom, esetleg van-e még kérdés? Mindenkinek lesokkoltam az agyát.
Nekem van még egy, ami eszembe jutott most az utolsó alkalommal, hogy mondtad, hogy módosításra van-e szükség, amikor élő egy szolgáltatás. Ugye a tag, illetve partner intézményeknél azt tudom, hogy ott fönt van egy honlapon, hogy ki a tag, és ott lehet változtatni kell a nevet, hogyha megváltozik az intézménynek a neve. A menedzselt Eduroamedu ID esetében azt, ami nálunk föl van véve, hogy ott gyakorlatilag az IR-ben van fölvéve az intézménynek a neve, ott valahova kommunikálódik az az intézmény?
Igen, tehát az intézménynév az, ami ott föl van véve, az bekerül egy nagy adatbázisba, ami adatbázist egyébként globálisan elérhető, tehát az adatbázis, hogy hol vannak, tehát mely pontokon vannak, mely földrajzi pontokon vannak szolgáltatások, az elérhető, tehát ezt meg is tudom mutatni majd mindjárt, tehát. És ott bizony látszódik az, hogy melyik intézményről beszélünk. Tehát, hogyha megváltozik a neve, akkor ennek nyilván ennek az adatbázisnak is változnia kell. Ez nem, nincsen összekapcsolva ez a dolog ennyire. Jól jelen pillanatban, tehát kvázi alkalmanként van frissítve, mondjuk így.
Az LDAP olyan, amit felvesznek a műszakosok?
Nem az LDAP, hanem az a probléma, hogy ez egy másik rendszerbe van implementálva. Tehát most itt, hogyha, tehát így néz ki a magyarországi Edurom térkép, és most akkor kicsit próbáljunk közelebb menni. Ez melyik, ez talán Szolnok, nem tudom pontosan, Cegléd. És akkor itt lehet látni, hogy ha rákattintunk, akkor TEC alapfokú művészeti iskola. Köztársaság út 4, Edurom, a number of IP az pedig azt mondja, hogy hát szerinte nulla darab van, de hogyha nulla, az azt jelenti, hogy nincsen definiálva.
Ez az adat, amit amikor aktiválták ott nálunk az Edulomot, akkor volt.
Azt mondanám, hogy ez az adat, ez valamikor körülbelül 2 évvel ezelőtt, ami ki lett nyerve az Edulom adatbázisból, vagy pontosabban az IR-ből az adat most van ott most jelen pillanatban. Ezt mivel egy másik adatbázisban van, tehát itt ami fejlesztést igényel majd, hogy az IR-ben változtatott adatok, azok automatikusan átkerüljenek ebbe az adatbázisba. Tehát ez ilyen szempontból ez egy fejlesztendő dolog. Ez 17 óta ismert, hogy ezt vagy hogy föl van írva, hogy ezt szeretnénk fejleszteni, de egyelőre nem jutott rá kapacitás még. EduID esetében is ugyanez a helyzet, tehát amikor az adatok bekerülnek az adatbázisba, tehát és akkor lehet, hogy ezt is megmutatom, hogy ez hol van. Tehát itt vannak. Nem? Mit csinálsz? Igen. Jó. Mindjárt jön, csak egy kicsit lassú, mert most itt ezt szépen földolgozza. Tehát amikor bekerültek, tehát itt lehet látni, hogy mik vannak benne. Lehet látni, hogy Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítvány Középiskolai Kollégium Komárom. Most ezt már szépen át is formázta. Tehát ez, amikor beletöltve ebbe a metadata fájlba, amikor akkor ilyen állapot szerint lett betöltve. Ahhoz, hogy ez automatikusan szinkronizáljon, azért azon még dolgozni kell. Tehát ez azért, hogy ne tartson végtelen ideig, amíg lekérdezzük ezt, így is látható volt, hogy egy megjelenítése és földolgozása azért az nem volt 2 perc. Tehát nem volt, tehát nagyon, tehát azért eltart egy ideig, és lehet látni, hogy akkor az itt felsorolt intézmények, tehát mit tudom én, a Adi Csenger, és akkor itt lehet látni, hogy mi van róla nyilván, tehát az, hogy kihez tartozik, viszont, tehát hogy mi az, aki, ez egy érdekes dolog egyébként, mert hát nálunk van nyilván tartva ez az információ. Tehát mi voltunk, akik fölvittük. És mi vagyunk, akik ezt de itt van, valahol itt van a descriptor, igen. Descriptor. Ez itt van a kíném. Tehát ezek az információk akkori állapotúak, amikor az IR-ből a regisztrálásra került az EduID adatbázisába. Tehát ez időnként frissíteni kell, és ezen dolgoznunk kell, igen.
Ezeket a frissítéseket elsősorban most itt a nem menedzselt rá, tehát például EduID-re gondolok, mert azért nem menedzselt. Egy kicsit melósabb meg több.
Igen.
Azoknál a műszaki terület tudja végezni, tehát mi ti tudjátok.
Igen, tehát szerencsére a EduID esetében erre van egy önkiszolgáló felület. Az Eduroam esetében majdnem van egy önkiszolgáló felület, tehát gyakorlatilag a felhasználók saját maguk tudnák ezeket szerkeszteni. Az EduID esetében tudják is, az Eduroam esetében nem tudják, tehát gyakorlatilag bejelentés van, és abból akkor utána ezt módosítjuk. Tehát, hogyha ők már tagok, akkor ezt tudják utána szerkeszteni. Tegyük fel, hogy ez a helyzet. Bizonyos dolgokat tudnak, azt mondanám, bizonyos dolgokat tudnak, bizonyos dolgokat nem tudnak. Tehát azt meg tudják változtatni, hogy hívják az intézményt, azt viszont nem tudják megváltoztatni, hogy milyen entitás van. Tehát föl tudnak venni már újat, viszont hogyha nagyon el van konfigurálva valami, akkor azt már nem fogják tudni módosítani. Tehát itt mondjuk azt, hogy technikai segítség általában kell.
Oké, köszönöm. Többiek? Valami eszetekbe jutott esetleg?
Hát ha nincs, akkor megköszönöm a figyelmet. Hogyha mégis fölmerülne, akkor írjatok.
Így lesz. Mert ha meg lesz a következő fele a csoportnak is kiokulta magát, akkor utána majd beszélgetjük, és hát ha felmerülnek olyan dolgok, gyakorlati dolgok szerintem főleg, amiket majd jövünk vissza kérdéssel.
Jó.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Köszönjük szépen. Sziasztok.